Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bódi Mária Magdolnát idén április 26-án avatják boldoggá Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi Tamás atya, Liliummal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, felolvassa Kis Dávid.
Magdi életvidám, természetes, pusztai leány volt. 18 éves korában gyárba került ugyan, de természetének sugárzó üdeségéből nem veszített egyetlen vonást sem. Hány száz társa volt valaha ugyanilyen, de azután hamar megtört a szemük csillogása. Élettől sugárzó ifjúságuk pedig idő előtt fonnyadt el a kozmetikai szerek, divatos ruhák, mulatozások, strandolások között. Nem a véletlen műve, hogy Magdi nem sodródott közéjük. Lelkének töretlen frissességét megfelelő életforrások táplálták. Még máma pusztán laktak, de nem volt vasárnap, hogy a 10:30-es szentmisén ne áldozott volna.
Pedig a 6 kilométeres gyaloglás nagy áldozat volt az abban az időben éjfélkor kezdődő szentségi böjt mellett. József atya mondja el, plébánosom, István atya és én majdnem egyszerre kerültünk szolgálatba a fűzfőgyártelepi plébánián. Alig ismertünk valakit, mivel az előző plébános, akivel körülbelül 10 napot szolgáltam együtt, a közbeeső vasárnapi szentmise előtt Magdit bemutatta nekem. Meghívtuk őt és egy másik buzgó kislányt, aki szintén jól ismerte a helyi szokásokat, az embereket, hogy némileg tájékozódjunk. Közben érdeklődtem a gyakori áldozók felől. Megkérdeztem őket is, milyen időközben szoktak szentáldozáshoz járulni. Első pénteken, vásár és ünnepnapokon mindig. Hétközben is, ha misére tudunk jönni, felelték a lányok. Magdi, miért nem áldozik minden nap? Csak nagyon korán tudnék jönni, ha reggeli műszakos vagyok. Az éjszakai műszak után már tudok jönni szentmisére, de nem akarom zavarni az atyákat azzal, hogy engem ilyen korán áldoztassanak. De mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Ezzel egyáltalán nem zavar. Megmondom, azért nem zavar, mert én minden nap reggel 5 órakor kelek. 5:30 a templomban vagyok, akár jön áldozni, akár nem. Köszönöm szépen. Akkor minden nap jövök. Néha megtörtént, hogy pár percet késtem. Magdi ilyenkor mindig türelmesen várt a bezárt templomajtó előtt, mert ő mindig pontosan ott volt. Pedig több mint 3 kilométer távolságból jött. Később kapott István atyától egy sekrestye kulcsot is. Itt bemehetett, amikor érkezett reggel, vagy bármikor máskor is. Ez nagyon okos intézkedés volt, mert sokszor gyári gumiköpenyében, szakadó esőben érkezett biciklién. Hétköznapokon, tehát kora hajnalban már ott állt a kerékpárja a fűzfőgyártelepi templom falához támasztva, míg ő magához vette az erősek kenyerét. Egyik alkalommal, amikor a portásnak is feltűnt a minden reggel 1:30 előbb érkező leány, megkérdezte tőle. Mondja, magának megéri minden nap 1:30 előbb jönni? Nekem megéri. Nem magyaráztam neki semmit, mondta nekem később. Nem tartozik rá. Ha megérkezem, jókedvűen ráköszönök. Készségesen kaput nyit, azért portás. Mosolyogva kérem a bebocsátást, ő pedig nagyon udvarias. Most már nem tesz megjegyzést. Egyik alkalommal, amikor Magdi a Jankovics telepre utazott lelki gyakorlatra, korábban kellett volna mennem a szokott időnél. Pont aznap reggel aludtam el. 10 perccel később értem ki. Nem várhatott meg, mert a vonatról elkésett volna. Nagyon resteltem ezt az esetet. Amikor megjött, bocsánatot kértem tőle, mire zavarba jött. Bizony nekem kellene inkább bocsánatot kérnem, hogy így megdolgoztatom az atyát. Természetes, hogy én boldogan dolgoztam érte. Átszellemült arcát, lezárt szemeit látva, nagyon sokszor gondolkodtam, hogy valóban egy szentet szolgálok. Ismerőse említette egy alkalommal Magdi előtt, hogy milyen nagy boldogság töltötte el szívét egyik szentáldozása alkalmával. Érdeklődött, hogy Magdi hogyan érez ilyenkor. Én egyformán nagyon boldog vagyok, nem emlékezem különösebbre, mert mindig nagyon boldog vagyok. Megéri korán felkelni. Egy alkalommal szentséglátogatásairól beszélt Magdi Margitnak, kongreganista barátnőjének. Olyan jó szeretni az Istent, úgy fölmelegszik az ember szíve. Ha néha módjában volt az üzemi lakótelepre menni, nem mulasztotta el, hogy be ne érjen szentséglátogatásra, hogy egyedül lehessen az Úrral. Akkor sem zavartatta magát, ha mások is voltak a templomban, amikor szentséglátogatást végzett. Még a világiasabb érzelmű lányok is összesúgtak a templomban. Nézd, a Magda milyen szépen imádkozik. Mozdulatlanul térdelt, becsukott szemmel, kissé mosolygós arcával, egészen átszellemülve. Egyik lány megfigyelte azt is, hogy Magdi elméjét imája közben, azt sem vette észre, hogy egy légy mászkál az arcán. Kedves ünnepek voltak Magdi számára a plébánia népmissziói, nagyböjti lelki gyakorlatai. Szívesen gyalogolt vagy kerékpározott délután, sőt, esténként is 6 kilométert, csak hogy részt vehessen a szent beszédeken. 1937-ben életgyónást végzett egy missziós atyánál. Alaposan megtárgyalta lelki ügyeit, Ekkor 16 éves volt. Gyakorlati elhatározásul félredobta a púderos dobozt és minden könnyebb fajsúlyú olvasmányt egyszer s mindenkorra. Élete vége felé az utolsó adventben újból életgyónást végzett, vagy helyesebben összefoglaló gyónást ugyanennél az atyánál. Az atya nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze a plébánost. Ki volt ez a kislány? István atya nagyon komolyan, igen elismerő szavakkal jellemezte Magdit. A kifejezéseire már pontosan nem emlékszem. A tartalma az volt, ez egy szent kislány. Évekkel később ugyanez az atya, amint értesült Magdi haláláról, levélben keresett fel engem. Csodálatos lélek volt, állapította meg. Mint Magdi állandó gyóntatója, kijelentésében véleményem megerősítését láttam. Épültem rajta. Magdi eljárt a májusi litániákra, októberi ájtatosságokra is, ha nem volt kimondottan lehetetlen számára. A szombati litániáknak ugyancsak állandó látogatója volt. Ilyenkor láthatta bírónéni, milyenek Magdi szentséglátogatásai. Imakönyvet sohasem forgatott, mindig térdelt és sohasem támaszkodott. Becsukott szemmel, kézrehajtott fejjel merült el áhítatában. Történt egyszer, hogy bírónéni nem győzte kivárni, odavitte a kulcsot, hogy majd zárja be a templomot. Amikor felnézett, arca olyan volt, mintha valaki nagy messzeségből hirtelen megérkezik. Nem is zavarta később. Megegyeztek, hogy imája végén hol találja meg a kulcsot a templom zárásra. 1938 elején az egész ország az eukarisztikus világkongresszus tüzében égett. Mindenütt lelki gyakorlatok és népmissziók készítették elő a nagy katolikus világünnepséget. Balatonfüszfőn is tartott egy egyhetes népmissziót egy lazarista atya. Magdi már megtalálta Istent, mint személyes élményt a máma pusztai magányban, most pedig meglátta a világos utat, amelyet választania kell, hogy szorosan lehessen együtt Jézusával, már a földi élet zarándok útján is. Milyen szép az élete annak, aki közel lehet Istenhez, mondta öccsének. Megértette, hogy a szerzetesi élet az a hivatás, amely őt egészen Jézushoz köti. Gondolt már erre régebben is, de most, 17 évesen elérkezettnek látta az időt, hogy tetre váltsa szándékát. Felkereste plébánosát, István atyát, hogy támogatását kérje. Végül otthon is előállt határozott tervével. Egészen istené akart lenni, mondja el József atya. A szerzetesi életet ezért akarta. Hivatása érlelődött, de még nem kristályosodott ki lelkében. Még nem tudta, melyik szerzetes családba hívja őt Jézusa. Az is igaz, hogy hivatásának kibontakozását külső adottságok, az egyházi és világi jogi előírások tették majdnem lehetetlenné. Magdi ugyanis egyházi jogilag törvénytelen származású volt. Szülei polgári házasságot sem tudtak kötni Bódi bácsi okmányainak beszerezhetetlensége miatt. A szerzetbelépésnél ezt, mint egyházjogi akadályt nem könnyű feloldani, de nem is volt lehetetlen. Vagy az egyházi törvényesítést, vagy rendi fölmentést kellett kérni, ha erre mód volt. Az akkori idők nem kedveztek a probléma megoldásának, amikor pedig már kedveztek volna, Magdi nem a földön élt. Egyszer szóba került Magdi előtt, hogy gyakran gyanúsítják azokat, akiknek az apostoli munka miatt többet kell érintkezniük a papokkal. Nem tudom megérteni, hogy az emberek két, Istennek szentelt lélek között hogyan tételezhetnek fel mást, mint ami Isten érdeke, mondta ő. Egykori lelkipásztorai ma is őrzik Magdi emlékét. Mindegyikük otthonában megtalálható Magdi képe. József atya emlékei közül két kis szentképet vesz elő, hátlapjukon Magdi kézírásával. Értékes erekje. Eredetük jellemző Magdi örökké derűs lelkületére. 1944. december 31-én este Magdi bejött a plébániára boldog új évet kívánni, de nem talált papokat. István atya szülővárosában feküdt betegen, én pedig elmentem vacsorázni a kantinba. Magdi csak a plébánia bejárólányát, Ilonkát és húgát, Jucit találta meg. Azon tanakodtak, hogy lehetne az újévi jókívánságot kifejezni távollétemben. Úgy döntöttek, hogy egy szentkép hátlapjára írják a köszöntőt, csak hogy egyiküknél sem akadt szentkép. Ilonka megjegyezte, hogy neki van kulcsa a szobámhoz, hiszen ő a takarító. Azt is látta, hogy az íróasztalomon vannak szentképek. Megajándékozzuk az atyát a saját szentképével! Mindegyikük megírta a köszöntőt. Azután ők is jöttek vacsorázni a kantinba. Én már mentem, ők jöttek. Találkoztunk. Kórusban köszöntek. Amint mentek, halk nevetést, afféle kuncogást hallottam, mintha még csak gyermeklányok lettek volna. El nem tudtam képzelni, mi mulattatja őket, amíg az íróasztalomon meg nem láttam ajándékukat. Ez a kis móka nekem nagyon tetszett. Ilonka és Juci sablonos újévi jókívánsága mellett Magdi ajándékán az írás már komoly. A kis szentkép a magvetőt ábrázolja. Ez már Magdinak indítást jelentett. Édes Jézus, ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Magda 944 év utolsó estéjén. Ez volt utolsó szilvesztere. Egy másik kis szentkép, a Szent József kép. Felirat, lelki csokor, lelki atyám névnapjára szeretettel Magda. 1945. Szent József nap. Ez volt utolsó ajándéka halála előtt 4 nappal. Mindegyik atya, aki ismerte Magdit, a legnagyobb elismeréssel volt iránta. István atya először csak ideiglenesen került fűzfőgyártelepre, és később állandó jelleggel plébánosnak. Amikor már biztos volt ez a beosztása, fölkereste Veszprémben dr. Mészáros Tibor püspöki titkárt, aki közvetlenül megelőzött engem a fűzfőgyártelepi káplánok sorában, mondja el József atya. István atya információt kért Tibor atyától, aki sorolta a neveket és rövid ismertetést adott. Bódi Magdiról azt mondta, hogy ha István atya, aki alapító szervező plébánosa volt fűzfőgyártelepnek, és rengeteget dolgozott itt, csak annyit tett volna, hogy Magdit lélekben így fölneveli, ezzel már eleget tett volna lelkipásztori küldetésének. De érdeklődtünk magunk is István atyánál. Valóban megfelele a valóságnak, ami szépet és jót mondanak? A derék papa szíve fölé nyúlt a reverendája alá, és elővette onnan Magdi képét. Akkor, 10 év múltán nem kaphattunk volna megrázóbb és határozottabb választ. Termékeny lelki kapcsolatokról beszélünk, így külön is meg kell emlékeznünk Bíró néniről, a kedves, derűs lelkű asszonyról, aki Balaton fűzfőnél. Ő meséli. Az egyik fűzfői misszió alkalmával megkértem Magdit, hogy vállalja el a felszolgálást a búcsú vacsorán, amit nálam rendeztünk meg. Megtanítottam, hogyan kell szépen teríteni, a szalvétákat ízlésesen felrakni. Magdi mindenért, ezért is hálás volt. Megint tanultam, mert én csak leraktam volna a szalvétákat. Nagyon köszönöm. Kérem, Bíró néni, csak magyarázzon meg mindent nekem. Külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Amilyen jó szívvel kínálom, olyan jó étvágyjal tessék elfogyasztani. Kétszeresen is jól esik a falat, felel az egyik vendég, mert ilyen csinos kislány kínálja. Magdi azonnal elhallgatott, de a konyhában Bíró néni előtt így szólt. Júj, ezt elengedtem volna. Egy alkalommal Magdi a Balaton fűzfői templomban, a szokott helyén, a szent családot ábrázoló színes ablaknál, a padban térdelt, lecsukott szemmel. Lehetetlen volt nem észrevenni ezt az áhítatot. Csak ő nem vett észre ilyenkor semmit abból, ami körülötte történt. A főkötős munkásasszonyok egyszerű csoportját, a munkáslányok divatos sorait és a köztük elvegyülő tarkaruhás nyaraló hölgyeket. Ez utóbbiak közül viszont valaki nagyon is figyelte Magdit. Az egyetemi tanár fiatal leánya Laurenci Margit. Nagy hatást tett rá a szerényen öltözött sápat leányka áhítata. Margitka buzgó kongreganista volt. elhatározta, hogy megismerkedik vele. A vasárnapi litániák után az Oltár Egyesület és a kongregáció tagjai közül többen felszokták keresni a plébános urat, István atyát, hogy egyet mást megbeszéljenek vele. Magdi és Margitka ebben a körben találtak egymásra. A konvenciós cseléd hat elemit végzett leánya és az egyetemet végzett nyaraló kisasszony. Összekötötte őket az Úr Jézus bensőséges szeretete és az apostoli lelkesedés. Margitka felnőtt nagylány volt. Tanítgatta Magdit, hogyan kell lelkiolvasmányt végezni, elmélkedni, stb. Magdiban elragadó volt a kislányos lelkesedés minden szép és nemes iránt. Különösen abban, ami vallási ismereteit bővítette. Ettől kezdve találkozókat adtak egymásnak a templomban, majd kéz a kézben sétálgattak végig a Balaton partján épülő nyaralótelep utcáin. Az ő ideájaik nem a tudósok és művészek voltak, hanem a szűzanya, Szent József, Kis Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác, Bogner Margit. A lelki kapcsolat Magdi és Margitka között most is fennáll. Úgy érzem, mondja Margitka most 10 év után is, mintha Magdi állandóan mellettem, velem lenne.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Pétemesi József Liliummal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar görög katolikus hierarchák közösen tanácskoztak és ünnepelték a Metropolia 10 évvel ezelőtti alapítását a szlovák görög katolikus főpásztorokkal március 19-én Mária Pócson. Este a hívek és a paptestvérek megtöltötték a bazilikát az előszenteltek liturgiáján, melyen a magyar és a szlovák püspökök, érsekek is részt vettek. 10 évvel ezelőtt, 2015. március 19-én alapította Ferenc pápa a görög katolikus metropóliát. A jubileumi ünnepségre augusztusban a Mária Pócsi nagy búcsún kerül sor. Az alapítás évfordulójáról sem elfelejtkezve, annak napján Mária Pócson találkoztak a görög katolikus püspökök, rendkívüli ülést tartottak, kiegészülve a szlovák görög katolikus egyházfőkkel. A jövőnkről van szó, mondjuk el minél többen a véleményünket, Ukrajna Európai Unióba történő felvételéről szorgalmazta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. A kereszténydemokrata politikus szerint Brüsszel terve az egész Európai Uniót kilátástalan helyzetbe sodorhatja, miközben a szomszédunkban zajló háború már így is sok áldozatot követelt az európai emberektől. A Fidesz-KDNP azért dolgozik, hogy mérsékelje a hosszan elhúzódó konfliktus okozta plusz terheket, melyek Magyarország gazdaságát és a magyar családokat sújtják. Eközben Brüsszel a megoldást jelentő béke helyett ismét a háborúra szavaz, fejtette ki. Simicskó István kiemelte, egy ország csatlakozása a közösséghez az Európai Unióhoz szigorú feltételek mellett lehetséges. Ilyen például a jogállam és az emberi jogok érvényesülését garantáló intézmények stabilitása vagy bizonyos gazdasági kritériumok. Március 21 és 23 között az MVM tervezett karbantartást végez informatikai rendszerein, ezért weboldalai, online ügyfélszolgálatai és mobil applikációja időszakosan nem lesz elérhető. Továbbá az e-ügyintézés és az e-FM töltési lehetőség is szünetelni fog ebben az időszakban, tájékoztatta a társaság az MTI-t. A közlemény szerint az MVM folyamatosan egyszerűsíti ügyfélkiszolgálási rendszerét, valamint fejleszti online felületét és mobil alkalmazását, hogy a legtöbb ügy kényelmesen, gyorsan, bárhonnan elintézhető legyen. Ennek érdekében a hétvégén jelentős karbantartást végeznek valamennyi online felületen. A társaság kéri ügyfeleit, hogy tervezhető ügyeiket pénteken 22 óra előtt, illetve vasárnap 18 óra után intézzék. Holttestet találtak egy mezőtúri kigyulladt házban, pénteken közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint péntek délelőtti jelzés érkezett a katasztrófa védelemhez, hogy mezőtúron egy idős nő holttestét és kialudt tűz nyomait találták a 24. utcában lévő családi ház mellé épített, életvitelszerűen lakott melléképület konyhájában. A tűzoltók átszellőztették az ingatlant, a tűz körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárás indul, tették hozzá. 16-ra emelkedett az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia áldozatainak száma, miután pénteken meghalt a baleset egyik súlyos sérültje, akit 140 napja kórházban ápoltak. Az egészségügyi intézmény pénteken azt közölte, hogy a 19 éves fiú sérüléseibe, illetve a szövődményekbe halt bele. Az újvidéki vasúti pályaudvar felújított előtetője november 1-én leszakadt. 14 ember azonnal meghalt, egy sérült néhány nappal később vesztette életét, míg a 16. áldozat pénteken hunyt el. A balesetnek még egy túlélője volt, az ő állapota stabil. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt az ügyben, az újvidéki felső ügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az északkeleti tájakon még legalább néhány órás napsütésre lehet számítani, illetve délutántól délnyugaton szakadozhat fel a felhőtakaró. Több helyen, főként a nap második felében valószínű eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul, a maximum hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az EGRI Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén, a remény zarándokaiként. A rózsafűzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az EGRI Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az EGRI dobótérre.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd alapján a megbocsátás fontosságáról beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tiszed hágyó hallgatók, Bohi Ildikó és Szabó Máté, a mai beszélgető társaim, akik a Fráter György katolikus gimnázium diákjai, és egyben hétről hétre azok, akik segítenek a Hitvalló című adás szerdai műsorát elkészíteni. Az elmúlt adásokban egy igen hosszú sorozatot hallhattak tőlünk a tisztelt rádióhallgatók, amely a család éve keretében történt. Végig elemeztük a családi életnek a egyes lépéseit, a családapai, családanyai szerepek megtanulását életkoronként, kezdve gyerekkortól, jegyesi kapcsolaton át egészen a házasság kötésig. Most egy kicsit a nagyböjti idő gondolatai ihletik a következő adásainkat, és ezen belül is a mai műsort a megbocsátás fogalmának akarjuk szentelni. Nézzük meg először azt, hogy mit is tanít a Szentírás, a Biblia a megbocsátásról.
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte,
Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így tör lesz a adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. A szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték úruknak. Az úr akkor magához hívta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársodon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiketek a testvérének.
Szent Máté evangéliumából hallottuk tehát azt a részletet, amelyben Jézus a megbocsátásról beszél. Nézzük most ezt a történetet egy kicsit boncolgatva, hogy vajon az egyes kijelentései Jézusnak milyen tartalommal, jelentéssel bírnak számunkra, és mit tudunk levonni belőle következtetésként a saját életünkre. Ugye egy furcsa kérdéssel kezdődik ez a szentírási szakasz, ez az evangéliumi szakasz, mégpedig Péter azt kérdezi Jézustól, hogy hányszor is kell megbocsátanom. Tehát érdekesképpen Péter nem a bocsánat kérés, meg bocsánatadás tényét firtatja, hanem az a kérdés számára, hogy mindezt vajon meddig kell, vajon meddig van az a határ, amelyen belül nekem a megbocsátást gyakorolni kell. És Jézus egy érdekes választ mond: 70-szer 7-szer, vajon mit jelenthet ez?
A zsidó nép számára 7-es szám a tökéletességet, a teljességet jelentette. Ezért is kérdezte meg azt, hogy vajon elég-e, hogyha 7-szer megbocsátanak. Aztán ugye a 70-szer 7-szer, tehát ez nem azt jelenti, hogy 490-szer kell megbocsátani valakinek, hanem azt, hogy mindig, és ezt sosem szabad elmulasztani.
Látjuk tehát, hogy az első tanulsága a történetnek az, hogy Jézus nem szab határt a bocsánat kérés és bocsánat adásnak, hanem a maga zsidó szám misztikájával kifejezi azt, hogy valóban végtelen a száma a bocsánat adásnak. Nézzük most azt, hogy milyen példabeszédet fűz ehhez a kijelentéshez Jézus, hiszen az, hogy hozzáteszi a most következő történetet, az a nyilván magyarázni akarja, hogy ennek a bocsánat kérésnek és bocsánat nyújtásnak milyen formáját képzeli az Isten az életünkben. A történetben 3 szereplővel találkozunk. Van egy király, és van 2 szolga, és van közöttük 2 adóssági viszony. Adósa a szolga az urának, a királynak, illetve neki adósa az egyik szolgatársa. Hasonlítsuk össze a 2 adósságnak a mértékét.
Az első szolga, aki az úrnak tartozott, 10,000 talentum volt az adóssága. Ez akkoriban hatalmas pénz volt, olyan, amit egy ember élet is kevés lett volna, hogy megkeresse. Ezért mondta ugye az úr, hogy el kell adnia saját magát, feleségét, a gyermekeit, és mindent, hogy egyáltalán törleszteni tudja az adósságát. Ez a mai életben olyan, mint hogyha a házunkat, autónkat, amellett, hogy ezt így jelzálogként elvenni a bank, még elvenni a feleségünket és a gyerekünket is, sőt, saját magunkat is még börtönbe is kéne záratni. De ennek a szolgának ugye megbocsájtotta az úr, viszont ennek a szolgának is tartozott 100 dinárral egy másik szolga, ami egy nagyon csekély összeg, a másikhoz képest elenyésző, de nem volt képes ez a szolga arra, hogy megbocsásson és elengedje ezt a kevés összeget, annak ellenére, hogy azelőtt jött ki az urának a házából, aki neki elengedte az összes tartozását.
Ennek függvényében, hogy láttuk, értjük a két adósság közötti óriási különbséget, még szembetűnőbb a történetből az, hogy mennyire irgalmas az Úr, és mennyire irgalmatlan, szívtelennek tükrében az ő szolgája. Próbáljuk meg ezt a történetet a mai életre vetíteni. Mi az első viszonyulás, ami eszetekbe juthat, és ebből mi következik Jézus példabeszéde alapján?
Ebben a történetben az Úr olyan, mint velünk az Isten, hogy a legnagyobb adósságot is elengedi, a legnagyobb bűneinket is megbocsátja. Viszont a két szolga, az pedig két hétköznapi ember, akik nem tudják egymás bűneit megbocsátani, hiába csak csekély bűnökről van szó.
Az emberiség tulajdonképpen az Édenkert elvesztése óta, mióta eltávolodott az Istentől, valóban egy olyan adósságot hordozott magában egészen Jézus Krisztusig, a megváltásig, amelyre mondhatjuk úgy, mint a történet alapján, hogy egy ember élete sem elég, ahogy Máté mondta, kifizetni a 10 000 talentumot, itt pedig az egész Ószövetség kevés volt ahhoz, meg az egész választott népnek az érdemei, hogy azt az adósságot kifizesse az Istennek, kiegyenlítse, amelyet az őszüleink elrontottak az Istentől való eltávolodásukban. Hogyan is lép az Isten ebben a nagyon nehéz helyzetben segítségére az embernek? Mit tesz ezzel az adóssággal?
Felajánlja a szolgának, vagyis hát az embernek, hogy elengedi ezt az adósságot.
Viszont cserébe elvárja azt az embertől, hogy a másik, a többi emberre is elnéző legyen, és megbocsássa a bűneit.
Ugye amikor azt mondtátok, hogy felajánlja azt, hogy elengedi az adósságot, azért valaki mégiscsak kifizeti ezt az adósságot, hogyan és milyen formában történik ez meg?
Aki kifizette a mi összes adósságunkat, az nem más volt, mint a kereszthalált hat Jézus Krisztus, aki ugye harmadnapon feltámadott.
Isten a saját fiát áldozta fel értünk, és ezt nekünk is meg kell hálálni azzal, hogy megbocsátunk másoknak, és hogy törekszünk arra, hogy ne kövessünk el bűnöket se Isten, se az ember ellen.
Ahogy említettük a példabeszéd alapján, hogy a 10 000 talentumot nem lett volna képes ez a szolga kifizetni, még élete eladásával sem, és azt mondtuk, hogy azt az adósságot sem tudta volna az emberiség kifizetni, amit Istennel szemben tartozunk. Ezért csodálatos az, hogy maga Isten jött az ember segítségére, és hajolt le az emberiséghez, hogy az emberiség nevében kifizesse értünk az adósságot. Tehát Jézus Krisztus, aki egyszerre Isten és egyszerre ember, tud az emberiség nevében olyan lenni, aki kiegyenlíti a számlát, és egyúttal olyan Isten, aki egyedül képes ennek a számlának a törlesztésére. Igen, ez egy csodálatos párhuzam, amit azt hiszem Jézus kortársai is megértettek, legalábbis az apostolok, és közelebb jutottak ezáltal az irgalmas atya képéhez, meg a megbocsátás tanításához. Látjuk tehát azt, hogy ahhoz az adóssághoz képest, amellyel mi Istennek tartozunk, ahhoz képest elenyésző azok a sérelmek, amelyek a földi életünkben bennünket érnek. Mégis azt látjuk, hogy az emberek körülöttünk, és sokszor mi magunk is, olyan nehezen tudunk megbocsátani, hogy hordozunk magunkban sebeket, nehezen tudunk bocsánatot is kérni. Mit gondoltok, hogy miért fontos az, hogy én tudjak bocsánatot kérni, illetve megbocsátani?
Szent Ferenc írja le a himnuszában, hogyha megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot. Ugye ez Jézus Krisztustól jött ez a sor Szent Ferencnek a gondolatai közé, hiszen ha velünk szemben toleráns és elnéző az Isten, nekünk teremtményeknek is egymás közt toleranciával kell érnünk, el kell fogadnunk, hogy a másik vétkezik, és hogyha bocsánatot kér, akkor meg kell neki bocsájtanunk, és nem szabad haragban élnünk.
Önmagának is jót tesz az ember, hogyha megbocsát a másiknak, hiszen nem kell akkor magával hordoznia egy ilyen nagy lelki terhet. Nem jó úgy minden nap élnie egy ilyen sebbel a szívében.
Nem csak az okoz az embernek lelki sebet és nehézséget, hogyha nem képes megbocsájtani, hogyha hordozza magában a rossz viszonyt, és ezáltal önmagának és környezetének is árt, hanem az is nagy probléma, hogy ma az emberek nehezen tudnak bocsánatot is kérni. Vajon mi lehet ennek az oka?
Vannak önző és nagyon magabiztos emberek, akik azt hiszik, még hogyha nincs is igazuk, ők a feljebb valók, és úgy érzik, hogyha bocsánatot kérnének valakitől, akkor megalázkodnának, lejjebb adnának emberi mi voltukból, és ez a túlzott, beképzelt vagy felsőbbrendűségi érzete az, ami miatt nem képesek megbocsájtani.
És maguknak sem ismerik be azt, hogyha hibáztak, sokszor a másikra ráfogják, hogy nem is én voltam a hibás, hanem a másik vétkezett ellenünk. És sokszor a gyengeség jelének tartják azt, hogyha az ember beismeri a hibáit és megalázkodik a másik ember előtt, pedig ez inkább a nagyságjel, a lelki nagyságé, lelki gazdagságé.
Igen, a probléma az, ahogy jól mondtátok, hogy ma minden arról szól, azt hirdetik számunkra, hogy érvényesítenünk kell önmagunkat, meg megvalósítani önmagunkat, meg karriert befutni, és ebbe a gondolkodásmódba sok embernek nem fér bele a bocsánatkérés és bocsánatadás, mert ezt a gyengeség jeleként értelmezik. Isten tudja azt, hogy a megbocsátás életet ad nekünk, és bocsánat, nyerés hiányában nem volna remény az életünkben. Milyen ajándékot adott Krisztus az ő egyházán keresztül számunkra, amelyben nap mint nap megtapasztalhatjuk az Isten megbocsátó szeretetét.
A hét szentség között ott van a bűnbocsánat szentsége is, ami egy nagy ajándék az Istentől, és nagy lelki felüdülést adhat.
Ez a bibliai történet is a Szent Jónás. A bűnbocsánat szentségéhez vezet minket vissza, hiszen mint a Jónásban Isten megbocsátja, elengedi a mi tartozásunkat, mindazokat, amikkel őt megsértettük, megbántottuk, vagy mások által bántottuk meg őt. És ugye ő is azt várja el tőlünk, a Jóisten, hogyha ő már megbocsájtott nekünk, akkor mi is bocsássunk meg másoknak. Ez hasonlíthatna arra is, hogyha például a Jónásban penitenciának azt kapnánk, hogy például, ahogy most az Atya megbocsájtott neked, te is úgy bocsáss meg minden embernek, aki feléd jön.
Nagybőti adásunkban köszönöm azt, hogy megosztottátok gondolataitokat az alapján, hogy mit is tanít számunkra a Szentírás és Jézus Krisztus a megbocsátásról. Úgy gondolom, hogy ha semmi másban, de legalább abban előre tudnánk lépni a nagybőti időszakban, hogy jobban tudatosítjuk Istennek ezt a végtelen irgalmát, hogy ő már lerótta értünk az adósságot, elfogadott minket, és minden nap igent mond a létezésünkre, és ebből egy keveset át tudnánk adni napról napra embertársainknak, akkor már nagyon sokat haladnánk előre a lelki életben. Ugye hitvalló az az adás, amit készítünk így hétről hétre, és a tanórákon is szoktunk házi feladatot adni időnként a diákoknak. Legyen most mindannyiunk számára, talán a hallgatók számára is az a házi feladat, hogy a mai napon megpróbálunk odafigyelni arra, hogy a hozzánk lépő embertársaink ne egy rideg, pusztán csak az igazságosságon alapuló emberrel találkozzanak, hanem olyan valakivel, aki tud nagy lelkű lenni, tud irgalmas lenni, és aki Isten elfogadó szeretetét tudja közvetíteni a másik ember számára. Erre a szándékra mondjuk most el imádságunkat adásunk végén. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd alapján a megbocsátás fontosságáról beszélgettek, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es